Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
Hemofília a legismertebb vérzékenység. Különleges kórkép, melyet királyi betegségként is emlegetnek, mivel Viktória királynő gyermekei révén számos európai uralkodóházban megjelent. Női ágon öröklődik, de fiú utódokban jelenik meg. Ez egy véralvadási rendellenesség, melynek következtében a hemofíliások korábban igen fiatalon, gyakran még gyermekként elvéreztek. A betegséget először időszámításunk előtt a második században említi egy rabbi, aki azoknak a fiúknak, akiknek két testvére előzőleg meghalt a körülmetélés következtében, felmentést adott a szertartás alól. A vérzékenységet egészen az 1960-as évekig lényegében nem tudták kezelni. Csúlya László, a Hemofíliások Baráti Köre Egyesületének az elnöke. Ön az első túlélők között van. Őről mikor derült ki, hogy hemofíliás?
Nagyon gyorsan. Egy éves koromban gyermekbénulás járvány áldozata lettem, 57-ben még nem volt oltás, és gyógyulófélem voltam, izgő-mozgó kisgyerek, és eltört a lábam. Csúnya hematóma alakult ki. Gipszsinnel tudták csak, mert ha körgipszet tettek, akkor bedagadt, bevérzett, és nem akar gyógyulni. És aztán gipszsinbe, mikor áttették, akkor meggyógyult, és akkor közölték a szüleimmel, hogy a gyermekükkel költözzenek be Debrecenbe, mert az életét bármikor meg tudjuk menteni. Gyógyíthatatlan betegsége van a gyereknek. Tehát 58-ban, 2 éves voltam, amikortól kezdve nyilvántartott hemofíliás lettem.
Dr. Zombori Marianna, csecsemő és gyermekgyógyász, hematológus szakorvos, a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet centrumvezető főorvosa. Mennyire jellemző ez a történet? Tehát általában mikor derül ki egy kisbabáról, hogy hemofíliás?
Én 33 éve foglalkozom hemofíliásokkal, azóta ez a történet nem jellemző, hogy ilyen drámaian induljon. A súlyos hemofíliás gyerekekről általában már a csecsemőkorban, 6 hónapos kor körül, vagy nem sokkal azután kiderül a vérzékenységük. Ekkor kezdenek kúszni, mászni, és a térdükön, könyökükön ilyen jellegzetes, csomós kékfoltok jelennek meg. Nehezebben múlnak el, mint más gyereknél, több kékfolt alakul ki, kisebb traumára, vagy akár csak egy keményebb játék nyomására is kialakulhatnak ezek a foltok. Előfordul, hogy az első megjelenési forma például az, hogy bedagad a térde, nem mozgatja valamelyik végtagját, tehát egy izületi bevérzés.
Érdekes, hogy a laikusok úgy képzelik, hogy a pici sérülések vérzése nem áll el, de akkor ezek szerint inkább ezek a belső vérzések, belső megjelenések a jellemzőek.
A bőrvérzések és a belső megjelenések a jellemzőek. Általában egy csecsemőt sérülés ritkán is ér. De a későbbiekben is az egy tévhit, hogy ha megvágja a kezét, megszúrja magát, akkor ebből nagyon súlyos vérzés, elvérzés lehet. Sokkal gyakoribb az, hogy a súlyos hemofíliásoknál van spontán vagy kicsi sérülések, nagyobb fizikai megterhelés hatására jönnek létre belső jellegű vérzések.
Mm-hmm. És olyan miért? Tehát ha mondjuk mi megütjük magunkat, akkor nem kezdünk el vérezni, egy hemofíliás elkezd?
Hát azért kezd el vérezni egy hemofíliás, mert a véralvadást nagyon sok faktor hozza létre. Ezeknek a faktoroknak az egymáshoz kapcsolódása egy ilyen kaszkádszerű folyamatot hoz létre, aminek a vége az, hogy képződik egy stabil véralvadék, és vagy el se indul, vagy nagyon gyorsan megáll az a vérzés. A hemofíliásoknál ez hiányzik. Hiányzik valamelyik faktor. Az A hemofíliában a 8-as véralvadási faktor, a B hemofíliában a 9-es véralvadási faktor.
Én A hemofíliás vagyok, és nálam nagyon gyorsan jelentkezett, igen, elsődlegesen ilyen véraláfutások jelentkeztek.
Milyen emlékei vannak gyerekkorából? Hogyan kellett vigyázni a magára, vagy hogyan vigyáztak a szülei önre?
Annak idején hímes tojásként bántak a hemofíliás gyerek. Egészen 1965-ig csak teljes vért tudtak adni, ami viszont nem állítja le a vérzést. Én nekem a szemhéjam 62-be felrepett. És az volt az óriási szerencsém, hogy volt ott egy olyan Dajka néni a gyerekosztályon, aki a frissen szült anyáktól hozott át anyatejet. Ezt vattára tették, és azt tették a szememre. És én nem tudom, érdemes lenne vizsgálni, de elképzelhető, hogy abban az anyatejben valamelyik véralvadási faktor jelen van.
Ja, tulajdonképpen anyatejjel állították el a vérzést.
Ez az
érdekes. Másképp nem lehetett?
Nem volt más.
Dr. Nemes László, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház Országos Hemofília Központjának centrumvezető főorvosa.
Tehát a hemofíliás vérzések mechanizmusához annyit szeretnék hozzátenni, hogy a hemofília az egy hiánybetegség, valamelyik gén hibája miatt, ami az X-kromoszóma helyezkedik el, nem termelődik egy fehérje, egy véralvadási fehérje, vagy a 8-as, vagy a 9-es. Az végeredmény ugyanaz lesz, hogy a fő alvasztó enzim az nem termelődik kellő mennyiségben, valamennyi véralvadék létrejön, de az nagyon gracilis, nagyon törékeny, és a vérrög oldó rendszer, ami van a szervezetünkben, és nagyon erős a különböző nyálkahártyákon a működése, az feloldja ezt a vérrögöt, és ezért tipikusan késői típusú vérzések fordulnak elő, amint mondott a gyerekgyógyász kolléga, hogy nem is egy vágott seb vérzik tovább, hanem ezek az ízületi vérzések, vagy nyálkártya vérzések, a nyelv első megharapása utáni vérzés például, ezek nagyon jellemzőek. És azért az ízületi vérzés, mert ott a vérrög oldó mechanizmus nagyon erős. Mindnyájunknak a mindennapi életben, hogy mozgunk, kicsi mikrosérülések lehetnek az ízületet borító nyálkahártyán. Ez azonban azonnal egy vérdugóval ellátódik, és ez nem okoz nekünk problémát. De a hemofíliában a vérrögoldó mechanizmus azt a nagyon kis törékeny vérrögöt, ami képződött, föloldja, és egy ilyen szivárgó vérzés indul meg, de ha egy ízületbe akár az élet folyamán csak kétszer is vér kerül, azt nem tudja feldolgozni az ízületi nyálkahártya. Vaslerakódás lesz, ugye a hemoglobin vérfesték az vasat tartalmaz, hemosziderin képződik, és egy gyulladásos folyamat indul el, kicsit hasonlóan, mint a reumás ízületi gyulladás, és végül is ez porcvesztéshez vezet, és egy degeneratív, úgynevezett hemofíliás ízületi bántalomhoz vezet. És ez okozza az elnyomorodását a kezelés nélkül, a megelőzés nélkül a hemofíliásoknál.
Tehát ha nem hal meg, akkor mozgássérült lesz. Hogyan úszta meg László?
Én nagyon érdekes élményt hadd mondjak el. Pont ez a bizonyos hemosziderid, ez a vasas lerakódást, én saját szememmel láttam. Ugyanis a csipő ízületem az tönkrement. Ki kellett cserélni. És azt a csontvéget megmutatta nekem a sebészorvos, mint a rozsda. Fényes rozsdás felülete volt annak a csontvégnek.
Tehát ténylegesen vas volt rajta, rozsdás.
Tényleg vas volt rajta.
Elmesélni gyorsan mégiscsak a felnövekedésének a történetét, hogy hogyan sikerült hát az... életben maradni?
Mindenki féltett engem az iskolába, a tanárok, és amikor 8. osztályos lettem, akkor azt mondták, hogy hát Laci, magának azt javasoljuk, hogy minél hamarabb legyen valami szakmája, hogy legalább amíg munkaképes, addig tudjon dolgozni. Nem merték megmondani, hogy a várható élettartamom az lehet, hogy 20-25 esztendő. Hát olyan okos kis érdeklődő gyerek voltam, a szüleim nem akartak szakmunkást nevelni, én is orvos szerettem volna lenni. És akkor azt mondták, hogy jó, megyünk gimnáziumba.
Debrecenben laktak?
Igen, Debrecenben laktunk, mert faluról beköltöztek a szüleim a kórház mellé Debrecenbe. 1958-ban megmondták az orvosok, hogy kedves anyuka, Hajdunánásról el kell költözniük, mert nem garantáljuk, hogy meg tudjuk menteni az életét, hogyha ott fognak élni.
Igen.
És tényleg megmentették többször az életemet, így éltem meg a 14. életévet, és kerültem be gimnáziumba. A gimnáziumot, amikor befejeztem, orvosegyetemre szerettem volna menni, és a helyi orvosok azt mondták, hogy hát nem javasoljuk az orvosegyetemet, és akkor sem mondták meg, hogy miért, de egy tény, hogy akkor még annyira alacsony szintű volt az ellátása a betegeknek, hogy 35 éves volt az várható élettartam. Ez volt 1974-ben.
Tudta?
Később tudtam meg, hogy 35 éves kor a várható élettartam.
Akkor mit gondolt, hogy miért nem javasolják?
Azt tudtam, hogy a betegségem miatt nem, de nem azt mondták, hogy az élettartamom rövid, hanem azt mondták, hogy fizikailag nem fogom bírni az orvosi munkát. Ezért biológus lettem. A diplomát átvettem egyik nap, másik nap megnősültem. És akkor ért a meglepetés, amikor gyerekvállalási problémáink lettek. Mert a gyerekvállalási problémák megoldásához egy műtétre lett volna szükségem. A Debreceni Egyetemi Klinika vállalta volna a műtétet, viszont az ottani vérellátó orvosa azt mondta, hogy nem életmentő műtét, nem támogatja a műtétet. Mert a hemofiliásoknak örüljenek, hogy élnek. És akkor jöttem fel Budapestre, az Országos Vérellátó Szolgálat, ott volt fekvőbeteg és járóbeteg ellátás egyaránt, és azt mondták, hogy hát ők megcsinálják ezt a műtétet, semmi probléma. Műtét elkészült, egy év múlva megszületett az első gyermekem. Majd ezt követően még öt.
És nem féltette az életét? Tehát nem gondolta, hogy esetleg nem tudja felnevelni a gyermekeket?
Nem hiszem, hogy ezzel kell foglalkozni. Azzal kell foglalkozni, hogyha egyik évről a másikra az ember optimálisan kihasználja a lehetőségeket, és igyekezzen, amíg él, addig boldogan élni.
Na hát ez egy nagyon, hála Istennek, nagyon szép történet. Nem tudom, hogy melyikük szeretné folytatni. Dr. Nemes László.
Az AB-ről egy történetet tudok mondani. Egyáltalán, hogy tudjuk, hogy A és B típusú hemofília külön van, az Oxfordi Hemofília Központ nevéhez fűződik. Egy alkalommal egy tudományos kiküldetésen ott tartózkodtam, az akkori vezető Gian Grande volt, és a dokumentációs szobában sétáltunk, és ő olyan találomra benyúlt a kartonok közül, előhúzott egyet, azt mondja, Mr. Christmas. Az ő története az, hogy ugyanolyan hemofíliás volt, súlyos hemofíliás, ízületi vérzésekkel, de az ő vére egy másik hemofíliás vérét korrigálni tudta. Ugyanúgy korrigálta, mint a normál plazma. Hogyha mi adnánk plazmát, és egy hemofíliás vérével összekeverjük, akkor az normalizálja az alvadási időt.
Igen. De ez irodalmi ritkosság nyilván.
Hát ugye, mert 6-szor ritkább a B-típusú hemofília, ő egy B-hemofíliás volt az első, akinél ezt megismertük.
Innen jöttek rá, hogy kétféle hemofília van.
Igen, és ez az 50-es években.
És kétféle hemofília van, vagy van több is?
Még több.
Gyakorlatilag háromféle hemofília van. A hemofília A, ahogy mondtam már, a 8-as véralvadás faktor hiánya, a hemofília B, amiről a főorvos úr beszélt, hogy 7-szer ritkább körülbelül, és a 9-es véralvadási faktor hiánya, és van a nagyon ritka vérzékenység közé tartozó hemofília C, ami a 11-es véralvadási faktor beleszületett hiánya csökkent aktivitása. Ezek mind genetikai betegségek, tehát egy gén, egy véralvadási faktort kódoló génnek a hibája okozza. Így alapvetően öröklődik családokban, de előfordulnak új mutációk is, majd onnan már tovább fog öröklődni.
Itt Budapesten, ebbe a két központban, a Heimpálba és a mi Országos Hemofília Központunkban gyakorlatilag a veleszületett vérzékeny betegek kétharmadát kezeljük. Az ő betegei kerülnek át hozzám, amint felnőttek lesznek, de már akkor, amikor megszületnek, általában megszületik a genetikai diagnózis is, tehát hogy milyen mutáció az X-kromoszómán levő 8-as vagy 9-es faktor gének milyen mutációja.
Tehát ma már ez nem lappang, ha születik egy kisbaba, akkor többnyire lehet róla tudni, hogy hemofíliás vagy sem.
Ha egy családban korábban nem volt ismert hemofíliás beteg, akkor az első tünetek jelentkezésekor jönnek hozzánk, diagnosztizáljuk a betegséget, hogy milyen véralvadási zavara, milyen hemofíliája van. Ezután elküldünk vérmintát genetikai vizsgálatra, akkor meghatározzák ezt az említett X-kromoszomán levő faktorgénnek az eltérését, hibáját, mutációját. És ezután már ezt a mutációt, ezt az eltérést kell keresni más családtagokban. Ha a szül család nem tudja, hogy van vérzékenység sávnak, elküldöm az édesanyát a Honvéd Kórház hemofília központjába, hogy ott nézzék meg, vajon hordozza ezt a génhibát ő is. És felkutatjuk a többi olyan családtagot is, aki érintett lehet. Elég nagy családfa rajzokat készítünk, és így próbáljuk felmérni, hogy kiket kell vizsgálni, illetve hogy valóban nem volt-e esetleg rejtette meg bújó vérzékenység, aminek némi jele volt a családban, csak nem figyeltek föl rá.
De a kezelt gyermekek közül hány százalék az, akit újonnan fedeznek föl, mármint a családot újonnan fedezik föl, és hány százalék az, ahol már ugye eleve tudják, hogy veszélyeztetett a kisbaba?
Körülbelül 30% az új mutáció, de ennél több az a család, aki nem tudja, hogy vérzékenység van náluk. Ez lehet azért, mert generációt tud átugrani, hiszen a nők hordozzák ezt a hibás gént. Lehet teljesen normális a faktorszintjük, vagy közel normális, és lehet lehet, hogy egész életükben semmilyen vérzéses tünetük nem jelentkezett. És a következő generációnak, meg a következőnek is lehetnek csak női tagjai, akik ugyanígy viszik tovább a betegséget, anélkül, hogy vérzések formájában megjelenne.
Ez alapul a genetikai tanácsadásunk. Két alapvető lehetőség van egy olyan vérzékeny hordozónál, aki tudja, hogy hemofiliás gyereke születhet. Az egyik a preimplantációs diagnosztika, ami azon alapul, hogy ő egy in vitro fertilizációhoz hasonló módon esik teherbe, azokat a petesejteket leszívás után elemzik, megnézik, hogy lány magzat-e vagy fiú magzat-e, és még a fiú magzatoknál lehetőség van, hogy hemofiliás vagy egészséges. Mert ugye 25-25-25%-ban lehet egészséges lánygyermeke, vagy hordozó lánygyermeke, vagy egészséges fiúgyermeke, vagy súlyos hemofiliás gyermeke. És nyilván azokat ültetjük be, akik nem hemofiliások, ültetik be ezekben a központokban.
Meg lehet szakítani a családtörténeti betegséget.
Igen, a másik stratégia pedig szintén egy nagyon pici invazivitással kezdődik, de ez már a terhesség során, tehát normális terhes, és a 10. terhességi héten egy kis ultrahang vezérelt magzati bohóly mintavétel történik, aznap haza lehet utána menni, nem nagy beavatkozás, és ezt a magzati bohóly mintát elemezik, hogy lány vagy fiú, és hogyha fiú magzat, akkor hogy hemofiliás-e vagy sem.
Önöknél, László, hogyan volt?
Nekem egy lánytestvérem volt, és a lánytestvérem az hordozta a génhibát, és őneki született egy egészséges lánya, aki nem is hordozza a hemofilia betegséget, és született egy hemofiliás fia. Két fia született, tehát ott megszakadt a hemofiliának a hordozása, mert a nők viszik tovább.
Tehát a nagy családban tulajdonképpen most két hemofiliás beteg van.
Igen.
Ön és az unokaöccse.
Igen, én és az unokaöccsem, és még az is érdekessége ennek a betegségnek, mivel ez örökletes gén, és egy darab génnek a hibájáról van szó, ugyanaz a betegségtípus jelenik meg az unokaöcsémnél is. Tehát ugyanolyan súlyosságú, ugyanolyan tünetekkel, hát ő is már átesett egy ízületi protézis műtéten, mert van olyan ízülete, amely teljesen tönkrement.
Egy paradox dolgot szeretnék most itt említeni, ahogy beszéltünk az öröklődésről, ugye azt is beszéltük előtte, hogy gyakorlatilag amíg nem volt kezelés, addig meghaltak a reproduktív kor elérése előtt hemofiliás. Most pedig len genetikai Igen. programokkal tulajdonképpen a hordozók születését segítjük, tehát több hordozó lesz, és ugye a hemofíliások is megérik a reprodukciós kor, tehát a génpool az nagyobb lesz, ami a hemofíliát.
Tehát
igazán a betegség persze más ma már, mint amikor a Csúlyó úr megszületett. A most megszülető gyerekek élete
kilátásai sokkal jobbak,
sőt azonosak a nem hemofíliás populációival, de mégiscsak a betegség nem fog kihalni, sőt a génpool az nőni fog.
Én gyerekgyógyászként és a mai lehetőségeket figyelembe véve azt szeretném, hogyha a hemofilia hordozó lányok már elég kisgyermekkorban, akár óvodáskorban, esetleg még hamarabb is, eljönnének kivizsgálásra. Ugyanis a hemofiliát hordozó lányok egy része a normálisnál alacsonyabb faktorszinten rendelkezik, tehát valamilyen szinten vérzékeny, olyan, mint egy enyhe, rossz esetben olyan, mint egy középsúlyos hemofiliás beteg. Ezt érdemes tudni, mert gyerekkorban elég gyakoriak a sérülések,
Igen.
mászokáról, leesés, fáramászáskor leesés, hintából kipotyogás, illetve a gyerekgyógyászatban a műtétek sem ritkák, olyanok, mint az ormandula, torokmandula ki kell venni. Tehát nagyon fontos tudnunk azt, hogy azok a gyerekek ugyanúgy kezelendők-e, mint bármelyik más, mert 50% fölötti normális faktorszintűek, vagy pedig külön figyelmet és faktorpótlást igényelhetnek sérülés vagy műtét esetén, mert alacsony a faktorszintük.
Hány hemofiliás lehet az országban?
Minden raszban, akár fekete, afrikai, akár ázsiai, akár európai raszot nézzük, egyforma gyakorisággal minden 5000. fiúgyermek születésére jut egy hemofiliás, tehát minden 10000. szülésre juthat egy hemofiliás.
És ez mindenhol a világon így
ez
van.
Ez mindenhol a világon így van.
Nagyjából azt mondhatjuk, hogy körülbelül 500 hemofiliás gyermek van jelenleg az országban különböző súlyossággal A és B hemofiliások együttesen.
És hogyan élnek ezek a gyerekek? Mire kell vigyázniuk? Milyen tanácsokat szokott ön adni a családoknak?
A Kezelésről kellene beszélnünk először is. A legfiatalabb csecsemőkorban az a jó, hogyha nem kapnak semmilyen kezelést, hanem egy kicsit, körülbelül egy éves korukig várunk azzal, hogy faktort adjunk nekik, csak sérülés vagy műtét esetén adunk. Ilyenkor nincs is túl nagy vérzésveszély, a szülők, ha kellően odafigyelnek arra, hogy a gyermek ne essen le magasabb helyről, akkor nem lesz komoly vérzés általában.
Erre amúgy sem árt odafigyelni.
Erre amúgy sem árt, a nem vérzékenyeknél sem. Egy kicsit azért gyerek biztosabbá kell tenni a környezetet. Most nagy divat, hogy együtt alszanak a szülők a csecsemővel, kisdedekkel, akár nagyobb gyerekekkel is. Ezt feltétlenül kerülni kell a hemofiliás vérzékeny gyermekeknél, ugyanis nagyon könnyen néhány hónap korban a mélyen alvó szülő fölött átmászva a gyerek leesik az ágyról, fejre esik, és komoly sérülés szenvedhet, és maradandó károsodás is bekövetkezhet. Amikor mozogni kezdenek, akkor a járás tanulás időszakában, kúszás-mászás időszakában a könyök és a térd a leggyakrabban érintett izület, ott fordul elő a legtöbb bevérzés, ezeket kellene védeni. Erre speciális védőeszközök állnak rendelkezésre, könyök és térdvédő, ezek közül a térdvédőt tartom én fontosabbnak, illetve a fejvédelmére kutacs védő. Feltétlenül tudni kell, hogy ezek a védőeszközök nem ezek a biciklis meg gördeszkás, kemény műanyagból készült eszközök, hanem a térdvédő az egy rugalmas, kipárnázott védő, amit általában fel lehet húzni a nadrágos lábacskára. A kutacsvédő pedig egy több, szintén némileg párnázott, vastagabb, pántból álló, több helyen a koponya méretéhez tépőzárasan illeszthető védőeszköz. Ezeket a védőeszközöket addig kell használni, amíg a gyerek igazán stabilan megtanul járni, tehát mondjuk azt, hogy olyan kb. 2 éves korig. A gyerekeknek a kezelése ugye 1 éves korul kezdődik, de ennek a kezelésnek akkor nem az a lényege, hogy megvédjük őket a bevérzésektől, hanem amiről még nem beszéltünk, hogy egy súlyos hemofiliás szervezete idegen anyagként éli meg, érzékeli a faktorokat, a 8-as vagy 9-es faktorokat, hogyha ezt kívülről injekció formájában bevisszük. Tehát az első időszakban az a fontos, hogy a szervezetet megtanítsuk ennek a felismerésére, így ebben az időszakban hetente egyszer is kis adagban adunk csak faktorpótlást az ellenanyag képződés megakadályozására. És a 2 éves kor körül kezdődik az a kezelés, ami aztán életük végéig folytatódik, és nagyon fontos, a profilaxis.
Mit is jelent ez pontosan?
Ahogy fejlődött a kezelés, először nagyon kevéssé tisztított, majd aztán egyre inkább tisztított faktorkoncentrátum készítményeket lehetett előállítani, és mivel ezeknek a lebomlási ideje, ezek fehérjék a szervezetbe bejuttatjuk, akkor egy olyan 8-12 órás, vagy a 9-es faktornál 24 órás felezés idővel kiürülnek. Tehát ezt rendszeresen, vénásan lehet bejuttatni ezeket a véralvadási fehérjéket.
Ön naponta szúrja magát vénásan?
Naponta vénás injekciót adunk magunknak. Ezt 8-10 éves korában tanulják meg a gyerekek. Természetesen eleinte szülői felügyelet mellett.
A cukorbeteg gyerekek is elég jól csinálják, bár az talán valamivel könnyebb, mert nem vénába kell szúrni.
Ahogy ezek a készítmények egyre tisztábbak, egyre több véradó vérét kellett feldolgozni. Nagy üstökbe gyűjtötték a vérplazmát, és abból egy nagyon kis koncentrátum formájába állították elő azt a mennyiséget, ami egy-egy ilyen beadás során szükséges. Azonban ezek nem vírusinaktivált készítmények voltak a 70-es években, és a 80-as években emiatt étszel fertőződtek a nyugati hemofiliás betegek. Akkor még a magyar kezelés nem ezeket a tiszta készítményeket használta, ezért a nagy része a magyar hemofiliásoknak az AIDS problémák köréből nem szembesült. Azonban a HCV, a C-vírus hepatitis, az probléma lehetett, de ma már szerencsére szájon átadható, gyógyítható betegségé vált, úgyhogy minden ilyen betegünket meg is gyógyítottuk. Visszatérve, ez a zsákutcája volt a kezelésnek egy arany éra, egy arany időszak után, az AIDS és a HCV okozta szövődmények, azonban ezután egy újabb arany éra következett a vírus inaktivált készítményekkel, meg már nem is emberi vérből, hanem rekombináns úton szövettenyészetben lehet előállítani a 8-as és a 9-es faktort is.
Akkor most már nem is a plazmaadók adományát használják erre?
Csak részben. és most már kisebbik részben. És a legújabb, a mostani fejlődési irány is többes. Egyrészről meg lehet változtatni a véralvadási faktorokat, át lehet szabni Taylort készítmények, amennyiben hosszabb ideig maradjanak a keringésbe, tehát akár csak 10 naponta elegendő legyen majd egy-egy injekció, vénás injekció.
Ez még nem gyakorlat.
Most egy közbülső szakasz van, ami egy kicsit másfélszeresen hosszabbított felezés idejű készítmények. De a fejlődés iránya részben ez, a másik részben pedig, hogy valamilyen módon például a véralvadás gátló mechanizmusok gátlásával újra rendbe hozni ezt a véralvadási zavart, amit a hemofília okoz.
Mármint teljesen? Tehát ez egy okiterápia lenne?
Igen, hát végül is okiterápia lenne, de még inkább egy másik fejlődés irányt említek, az pedig a génterápia, ami már az Egyesült Államokban törzskönyvezett módszer, amennyiben egy vírusvektorral hemofíliás beteg májába be lehet vinni olyan génkópiát, ami a normális A vagy B hemofíliában szükséges 8-as vagy 9-es faktor termeli.
Hihetetlen lehetőségek.
Nagyon sok technikai probléma még megoldatlan, de ezek most a hemofília kezelését forradalmasíthatják, ez a háromféle kutatási irányzat, amiről beszéltem.
Ma egy különleges betegségről, a hemofíliáról beszélgettünk. Két szakértőnk dr. Zombori Marianna és dr. Nemes László volt. A felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm figyelmüket, Veres Ágnest hallották. Ez az adás még 60 napig meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig, aki teheti, maradjon továbbra is velünk. Hamarosan kezdődik a krónika.